testei üdvözítése igéje a 8. Zsoltárból a 4., 5., 6. és 7. vers. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Kedves testvéreim, fölteszem a kérdést, igaz-e az, hogy az ember a teremtés koronája? Fontos, jó kérdés ez, megérdemel egy misét. Először ki kell szűrnünk két zavaró tényezőt, mellé gondolatot, igazságot kell mondanunk egy dologban. Az első az, hogy a Biblia maga nem állítja azt, hogy az ember a teremtés koronája, ezt úgy mi kitaláltuk magunk. Nem alaptalanul, de mégis csak egy emberi kitalálás. A másik pedig az, hogy amikor emberek mondják ezt, akkor általában nem az emberre, hanem a férfire gondolják ezt, a férfi a teremtés koronája. Hát ez biztosan nem igaz. Tehát nem a Biblia mondja, de ha majd egyáltalán fölvetjük a kérdést, és jogos a kérdés fölvetése, akkor így gondolkozunk, hogy az ember, tehát férfi nő együtt, az ember valóban a teremtés koronája. Aki ismeri a gondolkodás módomat, mondhatnám a gondolkodások struktúráját, az tudja már előre, felelet az lesz, hogy igenis, meg nem is. Igen, a teremtés koronája, de no, azért ne legyünk gőgösek, nem egészen a teremtés koronája. Ez lesz a végeredmény. Azt könnyű belát, ezt nem kell különösen bizonyítani, hogy valóban kiemelt méltósága van az embernek, itt a 8. Zsoltár is erről beszél. Tehát, hogy igen, igen, az ember a teremtés koronája, ezt nem kell bizonyítani, ezt hisszük, állítjuk. Ott akad belénk a dolog, hogy hát mégse az ember végső soron a teremtés koronáját, akkor kicsoda, ha nem az ember. És ha nem az ember a teremtés koronája, valakik vannak még fölötte, akkor kik azok? És akkor hol van az ember helye? Mi az ember pozíciója ebben a világban? Na hát, hogyha így vetjük fel a kérdést, azt remélem, hogy kiváltja az érdeklődéseteket, és érdekel titeket azt, hogy miként igen, és miként nem a teremtés koronája az ember. Ezt a 8. Zsoltárt vettem alapigének, bár másik 200 vagy hány száz igét is vettem volna. Ezt vettem, mert ebben egy kis igazítást kell elvégezni, még az új fordításon is. Tudjuk, itt a kardinális mondat, a fő mondat ebben az, hogy hát az ember, hát kicsoda az ember, mikor az ember nézi ezt a hatalmas, az a világ mindenségét, a kis parányi porszeremben, kicsoda. És ezt állítja a Zsoltáros, hogy kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Ha ez így pontosan igaz, akkor az ember a teremtés koronája. Isten, aztán egy kicsit lejjebb az ember, aztán a többiek. Ha ez így pontos, de az az igazság, hogy nem egészen pontos. Ez a fordítás, hogy kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Itt egy nagyon bonyolult ószövetségi probléma jelentkezik. Elohim, az Isten név. De hát az Isten igazi neve a Jahve. Nem arról az, hogy kevéssel tetted kisebbé Jahvénél, akkor egyértelmű lenne a dolog, hogy Jahve és utána az ember. Itt arról az, hogy kevéssel tetted őt kisebbé az Elohimnál. Az Elohim az pedig tényleg valami istenit mond, él az Isten. Elohim az többes szám, Istenek. És csak hogy rövidre fogjam, a leghíresebb, világszerte legismertebb Zsoltár kommentárban, egy német tudósnak a kommentáriában ezt kevéssel tette kisebben Istennél, ezt ő így mondja, németül aztán meg magyarázom magyarul is. Du machtest ihn wenig geringer als himmlische Wesen. Himmlische Wesen. Mennyei lények. Magyarul így lehet fordítani. Kevéssel tette kisebbé, mint a mennyei lényeket. Mondom, a világ leghíresebb Zsoltár kommentárja így mondja, hogy kevéssel tette kisebbé, mint amilyenek a mennyei lények. Tehát ennek szerint Isten mennyei lények, és azoknál kevéssel kisebb az ember. Ha ezt komolyan veszik, akkor már is lejjebb egy emelettel, és nem a teremtés koronája, lejjebb van az ember. Kevéssel tette kisebbé az Elohimnál, az Isten fiaknál, isteneknél, a többi istennél, az Elohimnál, a mennyei lényeknél. Nos, hát itt van a feladat tehát, hogy ezt értsük meg, hogy miféle rend van a láthatatlan világban, és hol az embernek a helye. Kálvin János azt mondotta egy helyen, hogy a teremtett mindenség nem más, ezt a három latin szót mondotta őt, Theatrum Gloriae Dei. Az Isten dicsőségének a teátruma, színháza. Egy csodálatos színpad, színház, a világ mindenség, az Isten dicsőségének a színjátéka zajlik ezen a teátrumon, ebben a teátrumban. Theatrum Dei, Gloriae Dei. Tehát az Isten dicsőségének a színpada. Na de kik a szereplők ezen a hatalmas színpadon? A teátrumban, az isteni színjátékban kik játszanak? Az emberek, csak az emberek. Na hát ez a mai mondani való, hogy nem. Vannak magasabb rendű lények, és a továbbiakban erről szeretnék szólni. Itt az igazság, hogy ami materialista módon meghatározott gondolkodásunkat egy kicsit módosítani kell. Mert a materialista világkép ma azt mondja, hogy az egész univerzum egyetlen nagy erőhálózat. Egy összefüggő erőhálózat, minden összefügg mindennel, minden molekula a másikkal, minden atom a másikkal, az egész világmindenséggel megrendül egyen, az egész univerzum megrendül egy nagy erőhálózat. Ezt most majd valamennyire felfogjuk, hogy tényleg nem külön vannak a dolgok, hanem egy összefüggő univerzumban egy erőhálózat. Most ezt átvisszük szívesen a szellemi világra is. Ebben az anyagi világban benne, mögötte, fölötte, alatta valahol átjárja ezt az anyagi világ mindenségét egy szellemi erőhálózat is. Ezt is még elfogadjuk. Na de itt már a materialista világ felén kezd hatni a gondolkodásunkra. Azt mondjuk, hogy amiként fizikai erő tekintetében egy nagy erőhálózat a mindenség, hát a szellemiekre is nyilván egy nagy erőhálózat, erő áramlanak. Tehát ez úgy van, hogy Isten meg az ember, és az Isten meg az ember között erőhálózat van. Na most ez a kérdés, hogy ezek a bizonyos erők, ezek olyanok, mint a fizikai erők. Tehát ahogy a telefondrót viszi az egyikről a másikig a beszédet, és közben hideg marad, és nem érzékesedik. Hát ez így van a fizikai világban, a szellemi világban, és így van, Isten a telefon egyik végén van, aztán valami objektív kommunikációs csatornán az emberhez érkezik, és kész. Na de ez a közös csatorna, ez milyen? És itt a Biblia mond valamit, hogy nem úgy van, mint ahogy az anyagi világban, hanem valamiféle lények hozzá az isteni üzenetet, és még csak az sincs megoldatok, hogy Isten szent lélek és ér, hát a szent lélek csinálja a dolgokat. A Biblia ennél többet mond, és igenis ki kell mondani ezt a szót, hogy angyal. Itt is meg kell fosztani a gondolkodásunkat ezekről a kis pufó angyalkáktól, amelyek a barokk, meg a reneszánsz, meg a ilyen templomokban, a szószékkör, meg mindenütt könyökölnek a felnőtt élére, meg néznek. Hát ezektől teljesen el kell szabadulni, mivel a hatalmas lények az angyalok, de vannak. Na tehát kimondottam ezt a szót, hogy angyalok, és azt mondom most, hogy több mint 200-szor nagyon fontos helyeken találkozunk a Bibliában angyalokkal, és még számtalan sok helyen utalással, ahol nem kifejezetten erre van szó, hogy angyalok. Sok úgy példák, most a következőkben ízelítőül egy sereg igét olvasok, a leglényegesebbet, hát nem a leglényegesebbet, de a lényegesek közül néhányat, hogy egy kis élményünk legyen arra, hogy a Biblia milyen számtalan sok helyen és milyen fontos helyeken beszél a Bibliáról. A 29. Zsoltár például ezzel kezdődik: magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Ez egy érdekes szó. Nem az embereket szólítja föl. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények. Vannak mennyei lények. És azokat is felszólítja szinte, hogy ti is, mint ahogy mi is, magasztaljuk az Isten. Na, jöjjenek az ízelítő igék a angyali világról. Hát a leghíresebb az Ószövetségből villan az, amit mindnyájan ismerünk, Jákobnak a látomása, amikor menekül, és egy követ tesz a feje alá, és álmot lát. Álmot látott, egy létra volt a földre állítva, melynek teteje az égig ér, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Itt külön hangoztatom ezt a soredet, hogy fel és le. Tehát nem arra az, hogy lefeküdt, aztán megszámták, és akkor leereszkedtek angyalok, és akkor le meg föl. Nem ez, hanem föl meg le. Vagyis állandóan körülvették Jákobot angyalok, és az álomnak az értelme, hogy itt a pusztában, a menekülésben nem vagy egyedül, angyalok vannak, és az angyalok tőle mennek föl, és jönnek vissza, közlekednek Isten és közöttet. Tehát ez hallatlan fontos dolog, hogy nem lejöttek az angyalok és visszamentek, hanem Jákob körül ott voltak, ott anyáztak, és onnan mentek föl és vissza. Egyik leghíresebb ótestamentumi jelene a Jákob látomása. Aztán a másik, ami már szinte nem is ótestamentumi, pedig hát az ótestamentumban van, a Jó könyvében van egy rész. A Jó könyve nevezetesen benne van a Bibliában, de legkevésbé zsidó írat, egy ősi zsidóság mögött, nem is volt zsidóság, amikor ez a Jó történet már megvolt, látették a zsidók, itt is feldolgozták. Na hát, és miért áll, mert egy csodálatos igazság van a Jó könyvében? Na hát ebben a könyvben például ilyesmit találunk. Hiszen beszél az Isten, így is, meg amúgy is. De az emberek nem törődnek vele. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomban merül az ember, vagy a fekvőhelyén szenderek, akkor ad Isten kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz, így téríti el az embert a rossz cselekedettől, és így óvja meg az embert a kevésségtől. Így akarja megőrizni lelkét a sírtól és életét, hogy ne döbje át fegyvert. Így fegyelmezi fekvőhelyén fájdalommal, csontjainak háborgásával. Közeledik lelke a sír gödörhöz és élete a halottakhoz. De ha van mellette egy angyal a sok közül, aki közvetítőként mellé áll, és megmondja az embernek kötelességét, akkor könyörül rajta Isten, és ezt mondja: válts ki, hogy ne jusson a sírba, elfogadom a váltságdíjat, akkor teste duzzad az ifjúságtól, visszatér fiatalságra. Hát ez a két nagy ige, de persze számtalan sok nagy ige van még az Ószövetségben, de siessük, menjünk át az Ószövetségre, és ott magának Jézusnak a szavaira figyelmezzünk. Néhány igét olvasok, már a Máté 18-ban ezt mondja Jézus: vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg egy kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Erre épül az őr angyal gondolat. És ezt Jézus mondja, gyermekeknek őr angyal van, és talán felnőttkorban se adja el feltétlenül, az ember nem adja el. Angyal vigyáz, angyal világ vesz körül, és Jézus szerint őr angyal, vigyázzatok, hogy meg ne botránkoztassátok, mert az őr angyalon át Isten színelé kerül ez a ti gonosz cselekedetetek. Aztán a Máté 24-ben beszél a végidők fejleményeiről, és ott mond egy ilyen különös mondatot Jézus, hogy azt a napot, a végnek a napját, vagy azt az órát senki sem ismeri, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Következik a vég, de nem tudja annak pontos idejét sem az ember természetesen, de még az ég angyalai sem, akik ezek szerint többet tudnak, mint mi, ők se tudják, de még a fiú sem, aki az angyaloknál is többet tud. Ezt az atya maga hatalmába tette, mivel megint egy hatalmas Jézusi ige az angyalokról. A Márk evangélium a 12. részéből olvasom, amikor a feltámadásról van szó, túlnami életről. Az emberek, amikor már föltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. Szerint Jézus tud egy másfajta létformáról. Mi most férfiak vagyunk, nők vagyunk, ezen nem tudunk változtatni. Egy más létformába kerülünk, ami angyali. Hát Jézus tudott ezek szerint, hogy az milyen az a másfajta létforma. Hát valóság az, hogy angyalok és angyali létformára változik el az életünk. A Lukács evangéliumában a gazdag és Lázár történeténél van ez a kedves vers: meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám keverére. Mostanában, mióta ez a Moody könyv megjelent, élet az élet után, vagy élet a halál után, abban, mintha valamilyen élményszerű magyarázatát kapnánk ennek, hogy angyali segítséget kap a meghalt ember arra, hogy belépjen a mennyei világba. És itt a Biblia mondja, hogy a koldusnak a lelkét, az életét angyalok vitték Ábrahám kebelére. Aztán ugrok csak a Cselekedetek könyvéből, Pál apostolnak van egy vallomás, amikor viharban vannak, hajótörés fenyegeti őket, életveszélyben vannak. Pál egyszer csak előáll és bátorítja a hajó népét. Azt mondja, jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó, mert ma éjjel elém áll annak az Istennek angyala, akié vagyok és akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell hatálnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik vele vannak a hajón. Elém állt, mellém állt Istennek az angyal. És még egy ige a 2. Korintus 12-ből, megrendítő ige a 1. versből. A kijelentések különös gazdagságában részesedtem, de hogy el ne bizakodja, a testembe adatott a sátán angyala, mint egy tövis. Sátán angyala, tehát nem csak segítő angyal van, hanem a Sátán angyala, egy démoni hatalom, ami nem egy absztrakt telefon drótól érkező vezeték, hanem egy szellemi valóság, amely nem egyszerűen csak áll, hanem rafináltan, hűségesen és fondorlatosan, és így tovább. És ezt úgy éli át, hogy a Sátán angyala gyötör engem, hogy fölöttébb erre bizakodjak. Most testvérem, mondom, legalább 200-ig folytathatnám ezt a sor, de még tovább is. És most összefoglalásul ezt a két dolgot mondom, hogy nem akarok absztrakt spekulációba bonyolódni, mi az, hogy angyal, kik ezek az angyalok, főangyalok, szerápok, és így tovább. Nem akarok spekulációba bocsátkozni az egyik, de a másik az, hogy nem szeretnék megrövidíteni a Bibliát. Mint hogy megrövidítjük, amikor kiiktatjuk ezt a problémát, ez egész kijelentés világot a gondolkodásunkban. Tehát én keresem az engedelmesség útját, amelyik a spekuláción innen van, de a Biblia megcsonkításán meg idén van, és nem akarnám ezt a csodálatos valamit meg tagadni, ami benne van a Bibliában. És itt ismét idézem azt a gondolatot, hogy a materializmus bűvölete alatt vagyunk, és azt még elfogadjuk, hogy amiként fizikai erőhálózat, aként szellemi erőhálózat, és veszünk és kész. Telefon drót, és jön az áram. És a Biblia azt mondja, hogy nem úgy van, nem telefon drót. Egy arról hasonlatot mondok, de ez nagyon sok igazság van benne. A postás fiú, aki kiviszi a táviratot, az tulajdonképpen mint a telefondrót, a meghosszabbított telefondrót. Nem nyitja ki, nem tudja mi van benne, az ő dolga az, hogy gyorsan kézesítse. A testvéreim, nem így van a mennyei világban, hanem, ha mondom, szabad ezt a hasonlatot egy kicsit eszegetni, tovább bővíteni. Az a postás, aki hozza az Isten üzenetét, az tudja, mi van a táviratban. És valami módon viszonyulva a tartalomhoz adja át a táviratot. Hát a történetesen gyász hírről van szó a táviratban, elsőt a kezemben nyomja, azt mondja, hogy hát itt sajnos szomorú hírt hozok, és együtt érzek, és adjon Isten elő, stb. Gyász hírnek az elfogadására. Itt van az angyalnak a különbsége, az erőhálózat materista képletével szembe. A Biblia arról beszél, hogy ezek Isten szolgái, szolgálatra rendelt isteni lények, de nem egyszerűen postások, akik lezárt táviratokat adnak, hanem benne van az angyal világban a azonosulás az Istennel természetesen, mert az ő üzenét hozzák, de az azonosulás velünk is, az együttérzés, a szomorúságban az együttérzés, a figyelmeztetésben, a szorongás szinte, hogy ember érzed a figyelmeztetést, amit most én hoztam neked Istentől. Ez a többlet az angyal jelenségben az egyszerű telefontról, vagy postás fiúval szemben. Itt csak elmondom röviden azt, hogy ismerek egy asszonyt, egy idős asszony Magyarországról, vándorolt ki Franciaországba, most már francia állampolgár, most Svájcban ismét találkoztam. Egy csodálatos asszony, aki másik három emberrel iparművészek voltak. 1943-44-ben fantasztikus angyal élményeket értek át. Több mint 30 éven át rejtekbe tartott, aztán előhozta, megírta a könyvben ez az asszony, ezt az ügyet, és a világszenzáció bestseller. Most, hogy kim voltam, elsorolta, hogy megvan angolul, németül, franciául, spanyolul, most fordítják olyan nyelvre. Itt mi egy kis társaság Magyarországon is nekifogtunk, és próbáljuk magyarul is kiadni, mert hát ez az asszony örömmel venni, ha végre 67-8 nyelv után magyarul is megjelenne a könyve. Csodálatos angyal jelenségek voltak, négyen voltak, három zsidó származása, négyik volt ő, a három elpusztult, rájuk bukkantak, a Hitler privilégiai elvitték, elpusztították őket, ő az egyetlen, aki életben maradt, és egy csodálatos könyvet írt az emlékezéseiből, jegyzeteket csináltak annak idején. A végnek a feszültségében, a nyitottságában, mert bizony az igazság, hogy jólétünkben durva vastag kéreg van a lelkünk körül, a halál közelben, a rémületben fölrepedezik a lelkünk kemény burka, és hozzáférhetők leszünk mennyei hatásokra. Hát ezek így voltak, szegények nyomorultak, és bele is pusztult három. Tehát ebben a nyitottságban, a halál közelségnek a nyitottságában olyan kommunikáció alakul ki köztük és a mennyei világ között angyalok közvetítésével, ami szerintem egyedülálló, nem csak a 20. században, hanem több századra nézve is jó lehet, a századokban nagyszerű angyal élményei voltak hív embereknek. Mondom, most ismét találkoztam vele, és gyönyörűségben egy idős asszony, 80 közelék már, és még mindig ragyog rajta a régi élménynek a fénye, jó lehet, közben ő is polgáriasodott, jó mód francia állampolgár lett, abban az elevenségben ő se éli most már, mint ahogy akkor érte, de Isten jelet adott általa. És egy kis személyes hangot is hadd vigyek a tanító jellegű gondolatokba. Amikor először találkoztam ő vele, meg a könyvével, meg az egész gondolatvilággal, engem is megkavart, megmozgatott, és igenis, elmondom, azt nem szégyellem elmondani, én a racionalista, mindig gondolkodó ember, igenis volt nekem is egy olyan élményem, amire azt mondom, hogy angyal hozta az ajándékot. Nem mondhatom el a részleteket, mert eleven emberekről, mikről, összefüggésekről van szó, de a lényeget én is csak el tudom mondani. Angyali lény vigasztalásodott nekem. Hát ez is jó dolog, általában jó dolog, a nyomorúságunkban vigasztalást kapunk. Egy nehéz helyzetben vigasztalást kaptam, de a megrendítő, és innen látom, hogy ez nem egyszerűen csak valami telefondrót, vagy mi volt, ami tényleg valami angyali erő volt, angyali közjáték volt, hogy tudnék, miután megkaptam a vigasztalást, azután eszméltem rá, hogy én szerint vigasztalásra szorulok. Én nem is tudtam, hogy azon a területen vigasztalásra szorult, amin hozott ez az angyali segítség vigasztalást. Tudod, közönségesen szólva elfolytottam magamban a bizonyos keserűséget, elégedetlenséget, lázadást. De én nem tudtam róla, én azt hittem, hogy rendes emberek, ezt én már elintéztem. És az angyal vigasztalást hozott, és a vigasztalásban leplezte, mert nincsen elrendező bennem. Tényleg fantasztikus dolog, ez nem egyszerűen csak egy távirat a mennyei világból. Itt valaki szeretett engem, és azt mondta, hogy ember, te éled a magad életét, hiszel, imádkozol, minden, de azért a rejtekben, a mélységben vannak elfolytott dolgok. És nem leleplezte az elfolytott dolgot, hogy megszégyenítsen, hanem előre megvigasztalt, és a megvigasztalás örömében leplezte le, hogy itten van mit elrendezni. Hát ez valami angyali dolog, ez nem általános dolog. És hát testvérek, ez a lényeg, amit ma hoztam közétek, semmiféle új tanítás, csak felhívás arra, hogy itt van valami, amit elhanyagolunk. Mivel a gondolkodásunkban elhanyagoljuk, a tapasztalataikban persze, hogy még inkább elhanyagolódik. Mert itt azért van olyan finom érzékelés, hogy akit érdekel, aki kapja, aki nem törődik vele, az nem kapja. Tehát én ma téleti igehirdetésemben csak a figyelmet akartam fölhívni arra, hogy van ilyen. És igenis merjünk dacolni a modern, úgynevezett modern világképpel, világnézettel, nem csak absztrakt és telefondróta, meg ilyen az érkező előhálózatban élünk, körülvesznek minket lények. Csak eszembe jut itt Elizeus meg a szolgája. Isten nyisd meg a szemét, hogy lássa, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Mennyei seregek vesznek körül minket, én itt a számtalan sok igen. De befejezésül még egy gyönyörű igét olvasok. Az az érdekes, hogy ez a 8. Zsoltár, ez később az üzletségben megjelenik egy új szövetségi interpretálásban, magyarázásban. Ez rendkívül izgalmas dolog. Foglalkoztatta a Szentírókat, most a zsidókhoz írt levélre lapozok. A zsidókhoz írt levél szerzőjét is foglalkoztatta a 8. Zsoltár, és hallgassátok, hogy hogy beszél róla. A 8. Zsoltárról. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondozva rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Egyébként nagyon precíz a dolog, mert általában nem úgy fordították, hogy kevéssel tetted kisebbé a Jahvénél, az Istennél, hanem igenis így, hogy ahogy itt van a zsidó levélben, rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, az ember. Igen, ám, de ő az ember fiára gondol, az ember fiáról gondolkodik. És a továbbiakban azt mondja, hogy az a Jézus, az ember, az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megvizslelte a halált. Ez egy szenzációs dolog, ahogy a zsidó remél írva feldolgozza a 8. Zsoltárt. Az ember egy kicsit kisebb az angyaloknál. Most Jézus az ember sorsnak részese lett. Jó lett, eredetileg nagyobb volt. Azt mondja, egy rövid időre, 31 nyány esztendőre, egy kis időre ő maga is részesedett az ember sorban, kisebb lett az angyaloknál. Jézus kisebb lett az angyaloknál. A halál megvizsgálésére aztán az angyaloknál nagyobb lett. Dicsőségében visszament. És ez már az én gondolatom, de nagyon vallom, nagyon hiszem, hát ha Jézus ezt az utat járta, te is, meg én is ezt az utat járjuk. Egy kevés időre kisebbé tétettünk az angyaloknál, és hogyha Jézus Krisztusban élünk, és meghalunk, és föltámadunk, akkor vele együtt az angyaloknál magasabb pozícióba helyez az Isten. Na, itt a kérdés. Ember a teremtés koronája? Igen vagy nem? Tessék, nem válaszolni. Kisebbé tétettünk az angyaloknál a mostani pozícióban, de Jézus Krisztusban új életre jután magasabbra emel minket Isten az angyaloknál. Nem csodálatos világban élünk, ez a szellemi világ. Nem kellene itt újongani és fogánnál és hallgálni, Uram, de csodálatos ez a teremtés.